Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Érkezik a nyugdíjasoknak a 30 ezer forintos élelmiszer utalvány hétfőtől. Erről beszélt Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. Elmondta, az élelmiszerláncok indokolatlan áremelése miatt kialakult bonyolult helyzetben Magyarország kormánya a nyugdíjasokat ár- és csökkentéssel és élelmiszer utalvánnyal segíti. Híres elődök vállán állni nem csak lehetőséget, de feladatot is jelent. Nem elég megőrizni a ránk hagyott értéket és tudást, azokat tovább is kell gyarapítani. Hangoztatta a Semmelweis Egyetem rektora a Felsőoktatási Intézmény tanévnyitóján. Merkeli Béla úgy fogalmazott, nincs magasztosabb cél, nem létezik nagyobb felelősség és nem lehet megtisztelőbb feladat, mint az emberi élet, az egészség szolgálata és védelme. A Semmelweis Egyetem több mint egy felsőoktatási intézmény, egy olyan történelmi védjegy és márkanév, amely a legmagasabb minőségű oktatási, tudományos és innovációs teljesítményre és gyógyító szolgálatra kötelezi valamennyi polgárát, hívta fel a figyelmet a rektor. Albérletből saját otthonba, pár óra és tartolunk, írta a Panyi Miklós a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az Otthonstart programról szóló bejegyzésében. Kiemelte, hamarosan indul az Otthonstart program, amely fiatalok tízezreinek nyitja meg az első otthon megszerzésének lehetőségét. A fix 3%-os hitelprogram érdemi segítséget nyújt a fiataloknak, hogy a szülői házból, az albérletből első saját lakásukba költözhessenek. Az Otthonstart program akár 25 évre felvehető, fix 3%-os kamattal kiszámíthatóságot, biztonságot, tervezhetőséget biztosít. Isten ajándéka, hogy a világ legszebb, legbüszkébb nemzetének a tagjai lehetünk, magyarok és székelyek, akik felelősek vagyunk egymásért. Ez István öröksége, mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Csíksomlyói Hegynyeregben, az István a király koncertváltozatának bemutatója előtt. A székelyföldi szakrális helyszínen szombat este tízezrek jelenlétében mutatták be Szörényi Levente és Bródi János rockoperájának koncertváltozatát, Feke Pál rendező és producer nagyszabású produkcióját. Hankó Balázs a rendezvény fővédnökeként vett részt az eseményen. A miniszter az előadás kezdete előtt mondott beszédében felidézte, hogy a magyar történelem a kezdetektől fogva tele van hősökkel, drámákkal, de szerintem mindenek közül a legmeghatározóbb pillanat, a legszilárdabb talpazat, a keresztény magyar állam megalapítása. A kárpátaljai magyarság helyzete napról napra nehezebb, jelentette ki a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Tihanyi Transit Fesztiválon, ahol a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség vezetőivel beszélgetett. Nacsa Lőrinc hangsúlyozta, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a magyar kormány az egyházakkal szövetségben számos programmal segíti a kárpátaljaiakat. Azonban a kárpátaljai magyaroknak, de az orosz és ukrán embereknek, sőt egész Európának is a legnagyobb segítség a béke lenne. Balog Lívia, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ungvári szervezetének vezetője elmondta, a háború Ukrajnában és Kárpátalján is minden családot érint, akár a besorozások, akár a gazdasági válság, vagy a családok szétszakítottsága miatt. Nincs, aki ebből kimarad. A szövetség elnöke, Brenzovics László elmondta, a becslések szerint megfeleződött a kárpátaljai magyarság száma, de ez nem kárpátaljai vagy magyar jelenség, mutatott rá. Hozzátette, Ukrajna lakosságáról nincs hivatalos szám, de a 20 millióhoz közelíthet azok száma, akik a háború miatt elhagyták az országot. A Szeged-Csanádi Egyházmegye első püspöke Szent Gellért ünnepéhez kapcsolódva szeptemberben újra komoly zenei fesztivált rendeznek Szegeden. A közlemény szerint a fesztivált Robert Bachmann, svájci zeneszerző karmester, Kis Rigó László szeged-csanádi püspökkel közösen 2008-ban alapította azért, hogy egy új klasszikus zenei dimenzióval gazdagítsák Szeged komoly zenei kultúra tekintetében egyébként is pezsgő életét. Idén a fesztivál nulladik napján, szeptember 21-én a Korábban érkeztem alapítványt támogató jótékonysági koncerttel kezdődik meg a rendezvény sorozat. Végül a hétfői időjárásról. A pára és köd feloszlása után hazánk nyugati felén kevés, keleten több komoly felhő képződik, de alapvetően sokat fog sütni a nap. Az északkeleti-keleti tájakon néhány zápor is kialakulhat, a déli-délnyugati szél elsősorban a Dunántúlon lesz élénk. A legmagasabb hétfői nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű. Híreinket hallották. Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunk témája az iskolakezdés. Sípos Gál Eszter óvodapszichológus arról beszél, hogyan érdemes felkészíteni a gyerekeket az iskolakezdésre, hogy az minél gördülékenyebben menjen. Az is kiderül szülőként, saját viselkedésünkkel, hogyan tudjuk támogatni ezt a folyamatot. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mai témánk pedig itt az iskola kezdés előtt egy héttel nem is lehetne más, mint az iskola kezdés maga és az ezzel járó drukk, a szülők és a diákok, leendő diákok részéről is. Üdvözöllek itt a stúdióban, Eszter!
Én is üdvözöllek téged és a hallgatókat is!
Mitől is lehet ennyire drukkos tehát ez az időszak, hiszen ilyenkor már nem csak a gyerek izgatott, vagy izgul, hanem a szülő is egyre izgatottabb, hiszen vannak olyanok, akik ugye most első osztályt kezdenek. Ez egy új helyzet, minden szempontból új helyzet.
Igen, azért ez a fajta druk sok mindentől függ, ugye attól is, hogy vannak-e nagyobb testvérek a családban, bár ilyenkor is előfordul, hogy esetleg a gyermek személyisége miatt mégis ugyanúgy izgulnak a szülők, mint akár a legelső gyereknél, illetve nyilván a szülők temperamentuma és a gyerek temperamentuma is meghatározó, de valóban nagyon sok izgalommal járhat ez, hiszen ugye az iskola azért egy olyan szintér, ami sokkal nagyobb önállóságot követel a gyerekektől, mint az óvoda, illetve azért, amit a szülők is gyakran hajtogatnak félelemmel nekem, hogy mi lesz a gyermeke, hiszen az óvodapedagógusok ugye a nap 24 órájában bent tartózkodnak valamelyikük, vagy a Dajka néni, vagy a pedagógusok, vagy mindkettő a csoportban a gyerekekkel, de azért az iskolában, a tanórákon kívül a szünetek azért sokkal nagyobb szabadságot, meg sokkal nagyobb teret adnak a gyerekeknek abban, hogy a szociális életüket kevesebb irányítással éljék, és ezért ez mindig egy nagy kihívás.
És hát ugye itt már a szülők nem kísérhetik csak a kapuig a gyereket, és itt talán az elválást is újra meg kell tanulnia, hogy ahogy minden egyes stációjában a gyerek intézménybe kerülésekor, itt is van egyfajta elszakadás.
Igen, valóban igazad van, ez persze intézménytől függ, hogy mikor határozzák meg. Én azt is hallottam, hogy van, ahol hagynak egy hetet, ahol még a szülő bekísérheti egészen a teremig a gyermeket. Ezt egyébként én üdvözlöm, mint gyermekpszichológus, de ez természetesen tőlem függetlenül szokott zajlani, hogy képzelik ezt el, de valóban ez is egy nehézség a gyerekeknek, hogy már a nagy ajtótól, bejárati ajtótól a saját terméig egyedül kell elmennie, de azért ez általában megoldódik úgy is, hogy nagyjából azért egy időben érkeznek, és akkor a kortársak úgy szépen bevezetik egymást, illetve azért szoktak biztosítani egy segítő pedagógust ott a bejáratnál még az első időszakra, úgyhogy szerintem azért ez sem ad okot arra, hogy azért nagyon szorongjunk ettől, illetve nyilván azért az egyértelmű, hogy a szülő hozzáállása az iskolához az nagyon nagyban rányomja a bélyegét a gyermek hozzáállására, és nyilván azért az, hogyha túlságosan aggódunk, az nem szokott előnyös lenni ilyen helyzetekben.
Ezt mondjuk érdemes talán felvezetni a gyereknek, igaz, hogy mi fog történni, hogy itt a kapuban el fogunk köszönni egymástól, de hogy mondjuk ez ne legyen a gyereknek egy visszatartó erő, ne töltse el szomorúsággal, ne ijedjen meg, ezt hogyan tudjuk megtenni?
Alapvetően azért ennek az előkészítését most már csak egy hetünk van, szóval próbálok azért ilyen rapid tanácsokat is adni, de ennek az előkészítése sokkal-sokkal korábban elkezdődik azzal, hogy már a bölcsödében, vagy aki nem volt bölcsödés, az óvodában elkezdik a gyerekeket önállóságra nevelni. Önállóan öltöznek, önállóan terítenek maguknak, segíthetnek a különböző munkatevékenységnél akár a festéket kikészíteni, vagy a székeket rendezni, de van, ahol még néha a sepregetésbe és egyéb dolgokba is besegítenek, és ez azért mind az előszobája annak, hogy ő majd itt önállóan érkezzen meg. Mindenképpen inkább pozitív hozadékokkal ruháznám fel ezt szülőként, tehát inkább arra tenném a fókuszt, hogy ő már mennyire önálló, mennyire bátor, és hogy ez milyen komoly, milyen jó felemelő érzés lesz neki, hogy ő erre egyedül is képes. És pont ezért jó, hogyha otthon is, tehát már azzal tudunk segíteni a gyerekeknek, hogyha otthon is szorgalmazzuk a minél több önállóságra, tehát hogyha minél több teret adunk neki, akár egy főzésben otthon, vagy egy készülődésben, vagy abban, hogy mivel szeretné tölteni a délutánját, nyilván értelmes keretek között, tehát hogy mondjuk többféle játék közül választhat, és ő döntheti el. Tehát, hogy egy picit adunk neki teret ebben, illetve abban is tudunk neki segíteni, hogy a napi rendjét, meg a napjának a strukturálását segítjük az elején azzal, hogy akár van neki egy fényképes, egy rajzos napi rendje, még a nyári szünet utolsó hetén is akár, tehát hogy ez biztos, hogy segítheti abban, hogy szokja azt, hogy bizony van egy rendszer, amihez alkalmazkodnom kell, és nem lesz hirtelen egy ilyen éles váltás a nyárból a szeptember elsője.
És hát ehhez a rendszerhez hozzátartozik az is, hogy ugye mikor fektetjük és mikor ébresztjük a gyereket, attól is függ, hogy mondjuk mikor kell odaérni az intézmény, mikor kell elindulni az intézménybe, hogy mi időben odaérjünk. Mikor érdemes, hát most már, hogy tényleg csak egy hét van, azt mondanám, hogy nem elkezdeni, de hogy még most egy kicsit rá lehet-e szoktatni arra, hogy ő időben feküdjön, és mi az az időben fekvés?
Persze, sosincs túl késő, és szerintem nagyon jó, hogy ezt szóba hoztad, mert ez egyébként a veszőparipám, hogy beszélgethetünk mi mindenféle lelki meg szellemi magaslatról, de hogyha az alapvető szükségleteink nincsenek rendben, és mondjuk a gyermek éhes vagy fáradt, vagy mindkettő, akkor hiába várjuk tőle, hogy görülékeny legyen az iskola kezdés. Hát alapvetően azt tudom javasolni, hogy persze ez nem orvosi vélemény, de azt gondolom, hogy a gyerekorvosok is bőszen bólogatnának, hogy azért este 8 óra felé érdemes ágyba tenni a gyermekeket. Nyilván azért attól függ, hogy mikor kell majd neki kelnie, mennyire lakik messze az iskolától, de hagyni kell neki időt arra is, hogy, mert ugye az ágyba tevés, meg az alvás, az nem mindig elesik pont arra az időpont, de hagyni kell neki időt, hogy meg tudjon nyugodni. Ilyenkor már azért semmilyen digitális készülőket nem adnék se a kezébe, se a közelébe, tehát hogy még a kísértése legyen ott, sőt már előtte egy-két órával sem. Tehát azért az alvás minőség az egészségpszichológiai szempontból is mondhatom, hogy sokkal jobb, hogyha a gyermek inkább egy kütyüzés vagy egy esti tévés mese megnézése helyett elmegy mondjuk egy jó sétára a szüleivel, és akkor kicsit kiszellőzteti még a fejét, mondjuk vacsora előtt, vagy vacsora után akár, és akkor ugye még az emésztést is segítjük, és akkor utána már csak esetleg egy olvasott mese, ami azért nagyon fontos, és az iskolára készülésben is nagyon-nagyon fontos, mert a szókincs az mindenképpen gazdagodik, és azért a tanítónénik szerintem nagyjából az első héten kiszűrik azt, hogy ki az, aki hallgat otthon mesét a szüleitől, és ki az, aki nem. Mert teljesen más a gyerekeknek, tehát a szókincse, a beszédstílusa, minden ezekben a helyzetekben. És hát utána hagyni kell időt, hogy ő saját magától megnyugodhasson, átgondolja az eseményeket. Kicsit biztos lesznek kérdései a szülők felé, de mindenképpen azt gondolom, hogy azért az este 8 órát érdemes megcélozni, hogy ki tudja pihenni magát egy kisgyermek.
Igen, ez jutott még eszembe, hogy talán ez az időszak az, amikor ágyba kerül a gyerek, és elalszik, a között nálunk például otthon az szokott lenni, hogy ilyenkor jönnek a kérdések, a napi feldolgozás, hogy mi történt aznap, vagy milyen gondolatok járnak a fejében, és ez egyébként egy jó szűrő is lehet arról, hogy mit gondol a gyerek dolgokról, a világról.
Abszolút, abszolút. Sőt, azokat a félelmeit esetleg, amit napközben vagy elfolyt, vagy ugye el is nyomnak az élmények, azt ilyenkor azért elő szoktak jönni, és meg tudja fogalmazni, és nagyon jó, hogyha erre van egy válaszkész szülő, aki ezekben meg tudja nyugtatni, meg tudja hallgatni. És itt azért megint csak említeném az önállóságot, hogyha esetleg problémákat említ, akkor törekedhetünk szülőként arra, hogy ne egyből megoldást kínáljunk, hanem hallgassuk meg őt, fogadjuk el, és hagyjunk egy kis időt, hogy ő gondolkozzon, vagy gondolkozzunk közösen ebben. Mondjuk segítheti az is, hogyha tükrözzük az érzelmeit, hogy azt mondjuk, hogy látom, hogy például idegeskedsz emiatt, vagy látom, hogy egy kicsit félsz ettől attól, és ez már egy kis löketet ad neki, hogy hoppá, itt valaki átérzi a helyzetemet, és esetleg tovább nyithatja így a kapukat a kommunikáció felé.
Van esetleg olyan mesekönyv a tarsolyodban, vagy emlékeidben, ami jó lehet ilyenkor?
Persze, a Janikovszki Évának az Iskolás vagyok, az Óvodás vagyoknak a folytatása szerintem az egy nagyon szuper könyv, de van a Mimi Csoda sorozata, az Iskolába megyek például, vagy a Fény Petrának vannak ezek a lányos és fiús verziója az iskola kezdéshez, egy ilyen naplószerűség, ahol a gyerekek a saját élményeiket is ugye akár a szülők segítségével naplózhatják, meg azért ott de rengeteg ilyen könyv van, tehát szerintem a könyvtárba, hogyha elmennek a szülők, a városi könyvtár egyébként is fantasztikus szerintem ilyen szempontból, rengeteg ilyen olvasmányt találnak, és érdemes is ezeket egyébként forgatni, mert hogy bár azért hozzáteszem, például Mimi Csoda az a német iskoláról ad egy képet, és ezért vannak különbségek, akár ott is, hogy ott például szokás-e ilyen kis bőség szarúval indulnak iskolába a gyerekek, és ezért ezt joggal követelheti utána a gyerek, hogy az ő bőség szarúja hol van, de hogyha elmondjuk, hogy azért ez nem a magyar iskolában szokás, ez is szerintem könnyíthet, de mindenképpen érdekes, tehát ez egy kicsit ilyen tudományosabban mutatja be, hogy mire számíthat egy iskolás.
Ha jól tudom, szeptemberben az óvodát elhagyom. Régóta mondja a óvó néni, minden jót, bébi, nem kell félni. Tudom, elsős leszek, bye-bye, csókolom. Tele lesz könyvvel az íróasztalom, a ceruzáimat mind megszámolom. Dobozban hordom az uzsonnám, a suli, és én is menő vagyok, jampizok a suliban úgy, mint a nagyok, igen. Ha szeretnék, akár focira is járhatok, vagy társas táncon, no de azt nem akarok. De kinéztem az erre sulit, hogy játszhassam én is a bugi-bugi. Egy-két év és zenekarban nyomom, valahogy így. A tanító néni kedvenc én leszek.
Ja, hogy bácsi.
A portár a krétáért mindig én megyek. Az énekkorán, ha kérdezik, a kedvenc dalom, hogy melyik? Előadom ezt a suli buli bugi bugit. Iskola bugi, menő a suli, és én is menő vagyok. Jampizok a suliban úgy, mint a nagyok. Iskola bugi, menő a suli, és én is menő vagyok.
És hát ahogy említettük talán az elején a műsornak, nem csak az elsősök készülnek leendő elsősök iskolába, hanem a nagyok is, valakinek ez már a második osztály, vagy a többedik, és hát ugye ott is vannak, van egy kis drukk a gyerekekben és a szülőkben is. Nekik mit tudsz tanácsolni, javasolni erre a készülési időszakra?
Persze, és attól is függ, hogy tehát persze, hogy van druk, sőt az is függ, hogy most akár alsó tagozatból felső tagozatba megy, ez ugye megint egy újabb önállósági ugrás, hiszen ott már azért sok helyen nincs is saját termük, hát hogy van saját termük, csak hogy nem egy teremben vannak, hanem hogy sok terem között kell váltogatni. Hát alapvetően szerintem életkortól függen azért azt is hozzá kell tenni, hogy a kortársak hatása is már egyre nagyobb, és egyre fontosabb lesz nekik a kortársi vélemény. Ezt két dologra is mondanám. Az egyik az, hogy érdemes szerintem megkérdezni olyan embereket, akik esetleg a családban, rokonságban, barátok között, akik már abban a nagyobb osztályban járnak, ahová ők készülnek, a tapasztalatokról, mert az mindig tud segíteni. A másik meg az, hogy ilyenkor már a gyerekek, akár az iskolába lépéstől kezdve, az önértékelésük egy kicsit átalakul, és egyre jobban befolyásolja őket az, hogy hogyan látják őt a többiek, illetve hogy összehasonlítgassák magukat a másokkal, és ilyenkor kell szerintem a szülőnek nagyon figyelni arra, hogy ő viszont otthon biztosítson egy olyan közeget, ahol tényleg inkább az elfogadás uralkodik, ahol tényleg bátran beszélgethetnek, illetve nagyon figyeljen arra, hogy hogyan beszél a gyermek tulajdonságairól. Érdemes inkább a tetteit minősíteni, és nem őt, hogyha esetleg valami nem úgy sikerül. Fel kell készülni arra, hogy lehet, hogy rosszabban viseli, hogyha sikertelnek éli meg magát ebben abban. De, és ez a másik oldal az éremnek, arra is nagyon figyelni kell, hogyha valami viszont jól megy, akkor is inkább a tettét dicsérjük a gyereknek, és ne őt magát. Mert az iskola az időszaka, meg a bölcsé azoknak a kisgyerekeknek, akik aztán mindig ötösek, mindig szép a hajuk, mindig egyenesen élnek, és egyszer csak kiborulnak, mert hogy olyan megfelelési kényszer szül bennük az, hogy látják a felnőtteken, hogy milyen lelkesedéssel veszik, hogy ők jól teljesítenek, hogy nem tudják elhinni magukról azt, hogy ők ugyanolyan jók lesznek akkor is, ha esetleg becsúszik egy-egy rosszabb jegy, vagy egy rosszabb időszak, vagy valamelyik tantár nem úgy sikerült. Tehát, hogy mindenképpen, szerintem ezt emelném ki, mert most tök mindent így rázúdítottam a hallgatóra, hogy mindig a tettét minősítsük. Ha ő neki jól sikerül egy dolgozat, akkor nagyon szépen megcsináltad, szépen felkészültél. Nem az, hogy ügyes vagy okos vagy, hiszen akkor is okos egy gyermek, hogyha alkalmattán hármassal jön haza, tehát hogy azért erre figyelni kell.
Ami még talán fokozhatja ezt a drukkot, az a reggeli stressz, amit szerintem magunkban is és a gyerekben is meg kell próbálni valahogy mérsékelni, de van erre valami jó tanácsod?
Igen, az első az, hogy este be kell pukolni, akármennyire is banális, de tényleg, ha este előkészülnek a gyermekkel, de még felnőttként is a szülnek is tudom ajánlani, hiszen az ő reggeli stressze, a gyermek reggeli stressze is, és ezért valljuk be őszintén, én legalábbis magamról elmondhatom, hogy azért vannak néha elég káoszos reggeleim, és egyértelmű, hogy jobban sikerül egy nap, hogyha az ember előre készül. És az esti bepakolás az azért is jó, mert akkor már előre átgondolja egy kicsit a következő napot. Az iskolának az egyik előnye az, hogy ott azért tényleg van egy ilyen fix rendszer, amire lehet készülni, van benne kiszámíthatóság. És ha már átnézem, hogy milyen óráim lesznek holnap, akkor már tudom, hogy mire számítsak, illetve reggel azért több idő marad arra, hogy akár a ruhát is érdemes kikészíteni, mert azért vannak olyan gyerkőcök, akinél ez is kardinális kérdés, hogy mit vegyem fel, hogy vegye fel.
Itt talán érdemes őt is bevonni, nem? Hogy esetleg ő válassza ki.
Persze,
ruháját,
persze.
És akkor nyilván felügyelve, hogy
hát igen, azért
évszaknak megfelelő legyen.
Alkalomnak, ahogy szoktuk mondani, hogy megfelelő legyen, de természetesen, tehát, hogy ami neki kényelmes, olyanba semmiképp ne küldjük. Kivéve az ünneplőt, amit nem nagyon tudunk válogatni, és mindig feszengenek benne a gyerekek, hogy amiben ő kényelmetlenül érzi magát, vagy esetleg nevetségtárgyának érezné magát, tehát ami neki kényelmes, szívesen viseli, azt válaszza ki nyugodtan, és persze megfelelő alkalomnak, meg időjárásnak, az fontos persze, és akkor lehet arról beszélni, hogy mi az, amit tervez holnapra, mit szeretne megvalósítani, tehát nagyon sok mindent megnyithat ez, egy kicsit azt is, hogy összetettebben és összeszedettebben gondolkozzon a napjáról, hogyha reggel felkel, illetve több több idő marad arra, hogy akkor tudjanak reggelizni, tudjanak beszélni egy kicsit. Már más hangulattal érkezik meg a gyerek akkor, hogyha nem az van, hogy rohanás, kiabálás, szipődet húzt fel, úristen, indulnunk kell, nem tudjuk, hogy kit kell jobban készíteni, apát, vagy a gyereket, vagy anyát. Tehát, hogy ebből a káoszból azért megérkezni iskolában már van egy ilyen hajszolt, űzött, stresszesebb hangulata, de hogyha tényleg le tud a család ülni egy picit, akár egy 10 percre meginni egy teát, vagy valami, és akkor tudnak egymáshoz szólni egy-két jó szót, az már sokat segíthet.
Visszaugranék még egy kicsit a kicsikhez, a leendő elsősökhöz, mert ott még szerintem egy nagyon fontos pont, hogy a kapcsolat kialakítás, a barátságok, ahogy elkezdődnek, de hogyha van egy kicsit visszahúzódóbb gyerek, akár egy kicsit extrovertáltabb gyerek is, akár, tehát a két végletet nézzük, akkor hogyan tudnak ők kapcsolódni, vagy hogyan tudjuk segíteni azt, hogy ők pozitív élményekkel térjenek haza?
Hát jó, hogy mondtad, a több végletet is mondtál, mert alapvetően azért, hogyha úgy látjuk, hogy extrovertált a gyerek, és hogy eddig nem volt problémája a kapcsolat kialakítása, akkor szerintem ezt nem fontos annyira túlszervezni otthon, mert valószínűleg meg fogja oldani. Intuitíven működik, és akkor ő kitalálja, hogy ki az, aki neki szimpatikus, meglátja, hogy ki az, akinek ő szimpatikus. Itt inkább azoknál a gyerekeknél nehezebb ez, akiknek ez nem annyira erős, ez az oldala, vagy még nem annyira érett. És ott viszont azért lehet beszélgetni arról, hogy bizony lesznek a szünetek, van 10 perces, 20 perces, és akkor, hogy akkor mivel foglalhatja magát, akár lehet egy ilyen pici jegyzetfüzetbe ilyen kis ikonokkal lerajzolni neki, hogy mit csinálhatok a szünetben. Lehet, vagy lehet adni neki valami kis, hát valami, ami neki fontos kabalát, egy kis plüssöt, vagy egy kis, amit el tud rakni a táskába, vagy akár a táska cipzájára tud rakni, és akkor, ha úgy érzi, hogy picit zavarban van bizonytalan, akkor megszorongatja, egy pici erőt ad neki, azért még ilyenkor a gyerekek bár már nem hisznek annyira a varázsvilágba, de azért még működik náluk az ilyen típusú megerősítés, ami egy picit így a varázslatos mesés gondolkodás része. És hát igen, tehát hogyha konkrét cselekvéseket adunk neki, amiket ő a szünetben csinálhat, akár másokkal is, vagy mondjuk kap egy magyar kártyát, makaózhatnak, vagy bármilyet, ami segítség lehet neki, az biztos, hogy szívesen veszi, és jól is jöhet.
Az jutott eszembe, hogy talán régen ezek az emlékkönyvek, amik körbe mentek az osztályba, az valami kapcsolatfelvételi lehetőség volt, nem? Tehát, hogy úgy megismerkedjenek egymással, igen, és akkor egy gesztussal te adj nekem egy emléket, egy rajzot, egy írást, ha már tudod írni. Ez is része lehetett ennek?
Ezt szerintem remek ötlet, látod, nekem eszembe se jutott, de valóban nagyon, sőt, voltak a barátságfüzetek és egyéb kedves dolgok. Ez most, ahogy én látom, nem nagyon tapasztalom az iskolásoknál, mert hogy nagyon sok minden digitalizálva történik meg. Tehát inkább most már mémeket küldenek egymásról, meg egymással kapcsolatosan az osztálycsoportokban, a csetekben, meg egyéb, tehát az osztálycsetben és egyéb felületeken egymásnak. Úgyhogy ez átalakult, ezt is el kell fogadni, meg hát nem tudunk mit csinálni, de éppenséggel még elsőben szerintem ez beleférhet, meg előfordulhat, hogy hagyni kell időt, tehát hogy az azért fontos, hogy ilyenkor nem csak a gyerek kerül be egy új közegbe, hanem a szülőnek is alkalmazkodni kell egy új szociokulturális közeghez, és akinek még nem volt iskolás gyereke, annak azért az feladat, hogy ugyan magának is hagyjon időt, hogy megismerje, hogy mik az iskola akár elvárásai, mik a szokásai az iskolának, és nagyon fontos, hogy a gyereket ebben viszont nem teheti két tűz közé, mert neki árt. Tehát előfordulhat az, és most tegyük a szívünkre a kezünket, velem is megtörténhet már, hogy nem értettem egyet teljesen azzal, ami az iskolában zajlik, de nem várhatom el a gyerektől, hogy ő esetleg ezt megkérdezze, vagy nem hozhatom olyan helyzetbe, hogy mondjuk rosszat mondok az iskoláról, amit esetleg ő szeret, vagy szívesen megy oda, vagy vár. Tehát, hogy ezzel nagyon óvatosnak és finomnak kell lenni, és mondjuk, hogyha az iskola kér valamit, hogy most mondok egy példát, hogy üveget ne hozzanak a gyerekek iskolába, akkor keresni kell egy olyan megoldást, mert nálunk például ez volt, hogy üvegkulacsa volt, mert én a műanyagot nem szeretem, és akkor kerestünk fémkulacsot. Tehát, hogy nem teszem ki annak, hogy ő most harcoljon a tanítónével a szabályok ellen.
Az ő nézeteiért.
Igen, igen, tehát, hogy ezért, hanem akkor konszenzusra jutunk, és ez segít neki abban, hogy ő is, hogy keressen akkor majd kompromisszumot másokkal. Tehát, hogy a szülőnek is el kell fogadni az iskolai rendszer, embert valamilyen szinten és az iskolai szokásokat tiszteletben tartani.
Hát ez valahol egy útra való is talán, ez a kompromisszum készségre hajlás, hogy megpróbálja a gyerek is talán másképp, más szemszögből nézni ezeket az elvárásokat.
Persze. Azért azt kiemelném, hogy az nem tartozik oda, hogyha az iskola esetleg ne adj Isten, bár azért reméljük, hogy erre nem lesz eshetőség, hogyha megalázó helyzetbe hozzák a gyereket, vagy olyasmi történik, azért azt kiemelném, hogy azt ne tűrj el a szülő, tehát egy félreértés ne essék, hanem az ilyen apró cseprő dolgokat, hogy bizony 7.45-re be kell érni, akkor érjen be 7.45-re a gyerek, ne azon izguljon, hogy 7.50-kor esik be, tehát hogy ne okozzon neki ezzel külön stresszforrásokat.
Hát izgatottan várjuk ezt az időszakot, most mindenkinek egy vagy hasonló, vagy egy újabb évvel kezdődik. Köszönöm, hogy eljöttél, és ezeket a hasznos tanácsokat megosztottad velünk.
Köszönöm én is a meghívást.
Egyik hétfő délelőtt áll a ház előtt, melyik útra lép, komoly most a tét. Peti áll a ház előtt, szíve jobbra húzza őt, balra van az iskola, esze súgja, menj oda. De nehéz az iskola táska, ilyen szép napos délelőtt. Peti áll a válaszra várva, hát ha lesz ki, megszánja őt. Arra ment egy kis leány, Peti sosem látta tán, az eszem helyett jobb, ha a szív vezet. Felcsillant a két szeme, inkább tartok ő vele. Elindult a lány után, bármi lesz is ezután. De nehéz az iskola táska, ilyen szép napos délelőtt. És elindult fürgén a lába, ballagott a kislány mögött.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Sípos Gál Eszter óvodapszichológus arról beszélt, hogyan érdemes felkészíteni a gyerekeket az iskolakezdésre, hogy az minél gördülékenyebben menjen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Fehér József nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytatjuk előző heti adásunkat, melyben Szívós Orsolya atlétikai szakedző bevezet minket a futás, különösen a női futóedzések rejtelmeibe. Beszélgetünk saját élményeiről és a mozgás jótékony hatásairól is. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita. Visszatérve még itt a 10 hetes edzésre, amit említettél, a női anyukás edzésre, ott egyébként milyen szintet tudnak elérni az anyukák 10 hét alatt, és ki az, aki mondjuk marad a csoportban, folytatja az edzést, vagy mondjuk lehet, hogy neki csak elég ez a 10 hét, hová jut el a test ennyi idő alatt? És egyébként is a női test, az mire képes mondjuk egy szülés utáni időszakban?
A 10 hét alatt odáig jutnak el, 10-12 hét attól függ, hogy milyen a csoport, ugye, hogy teljesen nulláról. Most is volt a csoportban pár olyan anyuka, aki újrakezdő volt, aki már egy szintet elért, de ugye szülés után tért vissza, és akkor neki már a test emlékszik a futás, ő jobban fejlődik, őt jobban lehet terhelni. Mint egy kezdőt, aki még soha nem futott, ilyen összetett a csoport, azért is jó, mert hogy akkor így szét is lehet bontani őket. A bemelegítést azt mindig együtt végezzük, utána van egy futóiskolai rész, ahol ugye koordinációt fejlesztünk, ritmusérzéket, ami nagyon fontos a futáshoz, és akkor utána mindenki elkezdi az etapját, mindig állok és akkor sípba jelzem az egy perc végét, akkor onnantól sípolok, akkor elkezdenek futni, majd gyalogolni, és igazából 5 kilométerig jutunk el a 10 hét alatt, ami egy biztonságos, nem sérülnek meg közben, mert fokozatosan van felépítve az edzés, és mindenki teljesítette most is az 5 kilométert, nagyon boldogok voltunk, akkor viszünk kölyökpesgőt, sütit, és akkor azt megünnepeljük, van, aki hozta a gyerekét, és akkor ez egy dicsőség. Ugye a család is otthon nyomon tudja követni azt, hogy anya elmegy, heti kétszer oda jön, és akkor ő dolgozik a céljáért, és 10-12 hét alatt eljut oda, hogy 5 kilométert lefut. Ez nem csak az anyának egy boldogság, hanem a gyerek is látja, hogy igenis, hogyha fegyelem meg szorgalom van, akkor el lehet oda jutni valahová, ez egy példamutatás, és akkor jöttek a gyerekek, szurkoltak, nagyon aranyosak voltak, ez megható pillanat, hogy egymásért is szurkoltak. Ugye mindenki más idő alatt futja le, mert ugye van, akinek hosszabb a lépése, nagyobb karlendítése, jobban tudja húzni magát, úgyhogy aki bejött először, ugyanúgy megvárta, aki a végé jött, és ugyanúgy tapsoltak egymásnak. Hihetetlen felemelő érzés, hogy amikor eljön az ember, hogy erre képes, mert mindenki úgy indul az elején, hogy én úgy se tudom, és akkor az nagyon fontos, hogy mindig csak olyan emberekkel kezdem el a munkát, aki tudja vállalni a 10 hetet, mert az nagyon fontos, hogy elhatározza, hogy ő most ezt akarja, és hogy a 10 hetet ebbe bele tudja rakni. Mert fontos a cél, a fókusz azt, hogy na, akkor tudom, hogy 10 hét múlva én az 5 kilométert le fogom futni, és hogy erre 10 hetet rá fogok áldozni. És a heti két alkalom, a rendszeresség, a fokozatosság, és ez csak így működik.
És az étkezés is gondolom akkor egy kiegyenlítettebb kell, hogy legyen ez időszak alatt. Egyébként ebben is adsz tanácsokat a hozzád fordulóknak?
Szoktam adni tanácsot, aki kér. Van, aki ezelől elzárkózik, mert úgy gondolja, hogy ez így neki tökéletes. Van, akinek túl sok egyszer a változás, ezt mindenki meg kell figyelni, hogy mennyire befogadó. El kell fogadni azt is, hogy van, akinek túl sok egyszer az, hogy el kell sportolni, jó alszik, meg jó étkezik, ugye lépcsőbe kell ebbe gondolkozni. Van, aki egyből el tudja ezt fogadni, hogy akkor most ehetek szénhidrátot, de mikor is ehetem, akkor több fehérjét kell lenni, mint hogy rájövök arra, hogy szénhidrátdúsabban étkeztem, és akkor igazából fehérjét nem is nagyon eszek, de végülis az izom működéshez, meg ahhoz, hogy növeljem az izomerőmet, akkor kell a fehérje, de akkor én vegetáriánus vagyok, akkor az, hogy viszem be, ezt mind saját maguknak kell fölépíteni. Én nem vagyok annak hív, hogy én adok nekik egy étrendet, mert azt egy darabig tudja tartani, de amint én ezt az eszközt kiveszem, és nincs ott az eszköztárában, magának kell elgondolni, hogy mit is, onnantól megint belekerül egy jó-jó effektusba. Ezt neki kell fölépíteni, tanácsot adok, hogy mikor mit tehet, hogy reggelre inkább fehérjedús ételt tegyen, ne szénhidrátdús, mert azt ugye könnyen feldolgozza a szervezet, és hirtelen energia van, de utána éhesebb lesz. A fehérje az ugye nehezebben szívódik fel, az egész nap föl tud szépen szívódni, ugye a zsírból tudunk előállítani szénhidrátot, csak ugye lusta a szervezetünk, és ha mi hozzáadjuk, akkor ő ám azért nem dolgozik, hogy akkor zsírból előállítson. Úgyhogy ezért reggel azért fontos, hogy én szoktam ajánlani, hogy a szénhidrátot azt toljuk ki, még nőként is ki lehet egy délig tolni, és akkor utána be lehet vinni ugye egy tenyérnyit, és akkor szépen fokozatosan ha az ember akkor inkább este egyen, mert az még gyorsabban felszívódik, már akkor inkább a fehérjét inkább délelőtre kell tennie. Mindig kérdezik, hogyha reggel megyek elfutni, akkor mit? Én szoktam ajánlani, hogyha van egy-két órája előtt, akkor egy ilyen egy tojásrántott, tehát az nagyon jó sajtal, az teljesen működhet. Ha nincsen egy fél órája, akkor azért egy banán az szükséges ahhoz, hogy legyen energiája. Mindenki más a befogadás ehhez, ezt tiszteletbe kell tartani, mint edző, nem húzhatom rá mindenkire, mert minden ember más az életritmusunk, más az elvárásunk, van, aki gyors fejlődést akar, van, aki türelmes, és akkor szépen felépíti. Mindig mondom az első edzés után, hogy jöjjön el, próbálja ki, az első alkalmat mindig ajándékba adom mindenkinek, nincsen probléma, ha ő nem ilyenre számított, nem ilyenre gondolt, én nem vagyok neki szimpatikus, akkor nyugodtan elengedjük egymást. Nekem fontos az, hogy egy olyan közösséget építsek, egy olyan csapatot, aki szépen hétről hétre tud együtt menetelni.
Neked hogyan néz ki egy napot, hogyha be kéne mutatni?
Elég változó. Van, amikor hajnalba edzek, hajnalba futunk, akkor igazából futással kezdem a napot, akkor még nem étkezem. Van, amikor ugye hajnalba jövök dolgozni, és akkor sem étkezem, akkor elhozom ide a műhelyünkbe a reggelimet, és akkor megcsinálom, és akkor holt időbe eszek. De a futás előtt meg azt gondolom, hogyha este ettem elég minőségi ételt, akkor azzal ki tudom húzni a reggeli futásra, pont olyan intenzitással futunk hajnalba, amennyi elég ahhoz, hogy jól működjön a szervezetem. Ugye hajnalban nem megterhelő intenzív edzést szoktunk csinálni, amikor ilyen annyi szénhidrátra, hogy jó szénhidrátra lenne szüksége a szervezetnek, hogy kakaón csövön menjen ilyen 80-90%, esetleg 100%-on. Akkor ugye ilyen Z2-eseket futunk, ami ilyen kényelmes, könnyű futás, ahhoz teljesen jó, sőt, még az anyagcserét is felgyorsítja. Tévhit ezzel, hogy így gyomorra nem lehet futni, de lehet, és még jó is neki, mert amit mondtam, hogy zsírból állít elő szénhidrátot a szervezet, és akkor még talán még én azt mondom, hogy még egy fél maratont is le lehet futni csak vízzel. Természetesen a sópótlás az fontos hozzá, mert ugye ahogy veszítjük el az izzadsággal az elektrolitokat meg a sót, azt szoktam hozzá pótolni, de van, amikor egy fél maratont lemegyek úgy, hogy nem eszek semmit, de előző napokban akkor mindig arra figyelek, hogy jó legyen. Ugye ugyanolyan fontos a szénhidrát és a minőségi szénhidrát, mint a fehérje, meg a zöldségek, amit manapság elég sokat eszünk, de végül is nem minőségét, mert ugye nagyon főleg télen nem minőségi zöldségeink vannak, és nagyon mostohák a savanyúságok, pedig annyira télen jó lenne a szervezetünknek, meg jó baktériumok vannak benne, amit ugye be tudnánk vinni, és a bélrendszert azt kordába tartaná, mint régen gyerekkorunkban is savanyúságot ettünk télen, nyáron ettük a friss zöldségeket. Most már azért az elbillent, hogy hozzá tudunk jutni télen is a zöldségekhez, de igazából nagyon igazi minőségi értéke nincs, ezt kijelenthetjük sajnos. Úgyhogy én inkább télen preferálom a savanyúságot, ugye vannak a fermentált káposzták, ott vannak az uborkák, annyiféle savanyúság van, hogy télen hozzá lehet ugyanígy jutni a zöldséghez, csak másféle formába. Nyáron meg ugye rendesen próbálok én is a piacon néniktől venni minőségi zöldséget, és akkor én nagyon szeretem a tojást reggelire bármilyen formában, mindig a gyerekeink mondják is, hogy már megint tojás, de nálunk a tojás az favorit, és akkor délbe hús szoktam enni körettel, és akkor estére meg inkább valami könnyebbet.
It's hard to tell too, 'cause it's hard to say how jealous my heart could feel. And I cannot relate to
things that can make you happy without me. But I won't say a word, 'cause I don't need a bird in a cage. And I'll never be heard, 'cause I don't need a bird in a cage. Got to learn how to love you. Have to know how to keep you. Have to learn how to keep my mind still sane. But I'm ready to trust you and all that I want to. And all that I need is you to feel the same. But I won't say a word, 'cause I don't need a bird in a cage. And I'll never be heard, 'cause I don't need a bird in a cage.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Szívó Sorsolya atlétikai szakedző bevezet minket a futás, különösen a női futóedzések rejtelmeibe. Beszélgetünk saját élményeiről és a mozgás jótékony hatásairól is.
Az edzéseket, amiket te tartasz, azokon kívül, azok előtt vagy után te még edzed magad, vagy az már ilyen túlfárasztó lenne?
A közösségi futásokat, amit ugye így közösségbe szervezek, azt együtt csináljuk. Azt én is megyek, kitalálom az útvonalat, és akkor azt együtt teljesítjük. Van ugye csütörtökönként a kezdő meg a középhaladó futóedzés. Én ott irányítom az edzést, én ott nem végzek edzést. Akkor ugye meg kell oldanom. Pénteken hajnalban szokott lenni megint egy közösségi futásunk, akkor ott is jelen vagyok. Úgyhogy igazából a saját edzésemből talán egy ilyen 3 napot kell megoldanom. Heti 5 vagy 6 napot futok, attól függ, hogy mire készülök, milyen távra. Meg mellette ugye a műhelybe erősítünk, fontos, hogy azokat az izmokat, amit a futásra használunk, azokat erősítsük. Nem fontos edzőteremben, otthon is lehet bárhogy, de nagyon fontos, hogy a futás az egy ciklikus mozgás. Azért nagyon fontos hozzá, hogy a törzsünk az egy erős, strukturális támaszt tudjon adni, mert ugye azt használjuk legjobban, hiába mindenki azt hiszi, hogy lábbal futunk, de nem, mert a törzs meg akar ugyanolyan fontos hozzá, hogy ellentétesen ugye mozgatjuk, amikor megy a jobb lábunk, akkor megy a balkar, és akkor vissza is ugyanúgy, hogyha nincs a felső testünknek ereje, meg a karunknak, akkor nem tudunk akkor átlendíteni és húzni, és ezért én a műhelybe itt hozzá szoktam tenni még azért heti 1 vagy 2 edzést erőlétit, amivel ugye a törzsemet erősítem, a vállamat, a egyoldalas dolgokat, hogy a koordinációt fejlesszem bele, meg a propriocepciót, ugye a terepfutáshoz való bokát, tért, csípőt, ezeket, ami fontos ugye ott, hogy jól működjön a futólépésünk.
Mert többször említetted a műhelyet, ahol most is ülünk egyébként, illetve a férjedet, aki egy nagy támasz a te életedben, és az egész hivatásodhoz tulajdonképpen. Ezt együtt hoztátok létre, és nem is olyan régen nyitottatok meg. Mit lehet erről elmondani? Egy nagy álom vált valóra, gondolom, ezzel az edzőteremmel.
Régóta dédelgetett álom volt. Emlékszem, hogy Gáborral tavaly leültünk, és akkor csinált ő is egy listát, meg én is, hogy mit szeretnénk az elkövetkező pár évben, mint a családunkkal, mint a karrierünkkel, milyen irányt szeretnénk, mit szeretnénk a közösségünkkel. Szeretünk volna egy olyan milliót, ami minket tükröz, a mi közösségünket, amiben a futást is bele tudtuk kapcsolni, és azt a közösséget, ami hozzá segít minket ehhez, hogy ezt tovább tudjuk növelni. És elindultunk egy irányba, hogy keresünk egy olyan kis szentélyt, ami a mi kis ékszerdobozunk lehet. Hát nagyon hosszú út volt, mert nehéz volt olyan helyet találni, ami kompromisszumok nélkül megvalósítható. És amikor már pont mondtuk volna, hogy na jó, akkor most ez így nem tud megvalósulni, mert nem találjuk meg azt, ami úgy tökéletes lenne erre a helyre, akkor teljesen véletlenül az utunkba jött, és hihetetlen, hogy amikor beléptünk, akkor így éreztük, hogy na ez az, ami, és ez az, ahol ki tud azt teljesedni, amit mi ketten képviselünk. És akkor így januárban létrehoztuk ezt a kis műhelyt, ami olyan, mint egy második otthonunk, úgy is rendeztünk be, bárki bejön, úgy elcsodálkozik, hogy nem egy ilyen igazi edzőtermet kell elképzelni öltöző szekrényekkel és nagy bútordarabokkal, hanem ez teljesen olyan, mintha az ember hazamenne, és ilyen meghitt légkör nyugalmat áraszt, és szeretetet azt, amit mi ide beletettünk.
A családról ejtsünk egy pár szót, ugye három gyermeketek van. Ők is aktívan sportolnak már, és ezt az irányt fogják folytatni, hogyan látjátok rajtuk?
Aktívan sportol kettő gyermekünk. A harmadik ő a középső, Regő egy művészlélek, ő teljesen mozog, hogyha szükséges, hogyha van rá irányítás, akkor megcsinálja, de önszántából nem indulna neki. Még talán a kutyát elviszi sétálni, de nem érzi ő még szükségét ennek. Ami azt gondoljuk, hogy ez így rendben van, mi nem akarjuk erőltetni azért, mert nem így gondolja, mint mi, attól még el lehet az ő véleményét fogadni, és hisszük, hogy majd érzi ennek a fontosságát. Már most azért kamaszodik, nézegeti magát, és szokta mondani, hogy hát, hogy nézd már, nem is csinálok semmit, és izmosodok, és hát mondom, igen, kisfiam, jön a tesztoszteron, ilyenkor kell elkezdeni majd edzeni, mert ilyenkor már alakul a tested, és fontos, hogy foglalkozunk vele, úgyhogy már látja ő is magán, de hiszem azt, hogy egy gyereknek saját maga miatt kell elkezdeni. Nem én miattam, nem a szüleim miatt. Persze támogatjuk, meg motivációt adhatunk neki, de a döntést neki kell meghozni, hogy elhatározza ezt az utat. Ábel ő a legnagyobb fiunk, ő most 18 éves, ő 6 éves korától kempózott. Ő nagyon sokáig gyakorolta ezt a sportágat, nagyon szerette. Ez egy harcművészeti sportág, ugye tudni kell, hogy ennek vannak, mint egy küzdősportnak, kontaktos megmérettetései, viszont vannak egy fegyelem, egy kitartás része, vannak formagyakorlatok, amiket be kell tanulni, és azt szépen kivitelezni. Ő ebbe tökéletesen megtalálta magát. Mozog, vadkempinggel, hihetetlen, amit művel, hagyományőrzőkkel a Doni emléktúrát megcsinálja, 50 kilométereket túrázik a teljes menetfelszerelésbe, ebbe a második világháborúsba. És akkor ezek az igazi ló, pokróc kabátok, ami olyan nehéz, hogy én nem bírom el, mikor azt kivasalom. Csizmába végigmenetelés, viszi a golyószórót magán. Tényleg erőlétben nagyon nagy állóképessége van, és hogy szereti, és hogy ő erre büszke, nagyon szereti a múltat, szeret azzal foglalkozni, van cél, és tudja, hogy mit akar. Ez nagyon fontos, és hisszük azt, hogy ezt a sporttól kapta, meg attól a mintától, amit látott, hogy kitartás és fegyelemmel lehet, és hogy mindig emlékezzünk, hogy honnan jöttünk. Bori, ő a legkisebb, ő triatlonozik, neki heti 8-9 edzése van, ő is ez a lassan jár tovább érsz típus, most már kezd beérni a munka. Épp most volt a záró verseny, hétvégén Pécsen voltunk, és nagyon szép eredménnyel 70 lány közül 30-ként ért be, ami ahhoz képest, hogy kis egyesület az Egri Triathlon Klub, ugye nem akkora nagy istáló, nincsenek olyan sok lehetőségek, persze az edzők kihozzák abból a kis költségvetésből, amit lehet nekik, ugye. Mindig van hová fejlődni, ez a folyamatos fejlődés egyre közelebb viszi majd a céljához. Igen, az a célja, hogy ő sikeres triatlonos legyen. Úgyhogy jó úton vagyunk, azt gondolom, hogy ezt így egy hajóba elvesz magából, elég szépen így visszanézve. Persze nálunk is vannak, amikor kételkedünk benne, hogy fú, tényleg. De szerintem nincs olyan tökéletes gyereknevelés, tökéletes család, mindig vannak problémák, amiket meg kell oldani. Nagyon sokat beszélgetünk velük, nagyon fontos az, hogy legyen én időm, de fontos az, hogy a családnak is legyen egy utöltött minőség ideje, amit mi nem pénzben mérünk, hanem inkább élményekben és közös időkben.
Én kívánom, hogy maradjon ez így a jövőben is, és további nagyon szép sikereket kívánok nektek. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Sacrifice, but in the end it will be worth paying the price. You're not a slave, but damn, you're pretty close. No pain, no gain, every day and night. How long, God only knows. You're always working, 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 working overtime. Gonna die just for a dime. Stop for a moment, la la la, sing, la la la, sing, sing. For a moment, la la la, sing, la la la, sing, sing, la la la, hey. La la la, sing, sing, la la.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szívó Sorsolya atlétikai szakedzővel a futásról, a női futóedzések tudnivalóiról, saját élményeiről és a mozgás jótékony hatásairól beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kell